Az elmúlt napokban tehát elindultunk onnan, hogy mi a Biblia, miért gondoljuk, hogy a Biblia Isten szava, miért jelenti a legfontosabb könyvet az életünkben, és miért jelenti az életünknek a középpontját. És aztán láttuk azt, hogy nem csak hogy az életünk középpontja, hanem nélküle lehetetlen értelmes emberi életet élni ezen a földön. Aztán arról is szó volt, hogy hogyan tudjuk a hétköznapjaink részévé tenni, mégpedig azzal a céllal, hogy jobban tudjuk szeretni a mi Istenünket. És ezen a mai délelőttön azzal szeretném, hogyha hazamennénk, és mindazt, amit tanultunk, életgyakorlattá tennénk, hogy ha olyan gyülekezet akarunk lenni, amely betölti Isten céljait, abban senki nem akadályoz meg bennünket, mert az olyan emberek, akik Isten szavát komolyan vették a világtörténelemben, azok mindig nagy dolgokat tudtak tenni Isten munkájában. Kizárólag azok, akik komolyan vették az ő szavát. Úgyhogy most egy hosszabb szakasz szeretnék olvasni az igéből. Időközben egészen nyugodtan foglaljatok helyet, hogyha úgy érzitek. A zsidókhoz írt levél 11. fejezetét fogjuk olvasni. Az egész fejezetet végigolvassuk. Így hangzik tehát Isten igéje a zsidókhoz írt levél 11. fejezetének az első versétől. A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Ennek a hitnek az alapján nyertek Istentől jó tanúbizonyságot a régiek. Hit által értjük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta, úgy, hogy a nem láthatókból állt elő a látható. Hit által ajánlott fel Ábel értékesebb áldozatot Istennek, mint Káin, és hite által nyert bizonyságot arról, hogy ő igaz, mert Isten bizonyságot tett áldozati ajándékairól, úgyhogy hite által még holta után is beszél. Hit által ragadtatott el Énók, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mivel elragadta őt Isten. Elragadtatása előtt azonban bizonyságot nyert arról, hogy Isten szemében kedves. Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Istenhez járul, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Hitáltal kapott kijelentést Noé azokról a dolgokról, amelyeket még nem láthatott, és Istent félve és tisztelve készítette el a bárkát háza népe megmentésére. E hite által ítélte el a világot, és a hitből való igazság örökösévé lett. Hitáltal engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhívta Isten, hogy induljon el arra a helyre, amelyet örökségül fog kapni. És elindult, nem tudva, hova megy. Hitáltal költözött át az ígéret földjére, mint idegenbe, és sátrakban lakott Izsákkal és Jákobbal, ugyanannak az ígéretnek az örököseivel. Mert várta azt a várost, amelynek szilárd alapja van, amelynek tervezője és alkotója az Isten. Hitáltal kapott erőt arra is, hogy a meddő sárával nemzetséget alapítson, noha már idős volt, minthogy hűnek tartotta azt, aki az ígéretet tette. Ezért attól az egy embertől, aki már közel volt a halálhoz, származtak olyan sokan, mint az ég csillagai, és mint a tenger partján a föveny, amely megszámlálhatatlan. Hitben haltak meg ezek mind, anélkül, hogy beteljesültek volna rajtuk az ígéretek. Csak távolról látták és üdvözölték azokat, és vallást tettek arról, hogy idegenek és jövevények a földön. Mert akik így beszélnek, jelét adják annak, hogy hazát keresnek. És ha arra a hazára gondoltak volna, amelyből kijöttek, lett volna alkalmuk visszatérni. Így azonban jobb haza után vágyakoztak, mégpedig mennyei után. Ezért nem szégyelli Isten, hogy őt Istenüknek nevezzék, mert számukra várost készített. Hitáltal ajánlotta fel Ábrahám Izsákot, amikor Isten próbára tette, és egyszülött fiát vitte áldozatul az, aki az ígéreteket kapta, akinek megmondatott, aki Izsáktól származik, azt fogják utódodnak nevezni. Azt gondolta ugyanis, hogy Isten képes őt a halottak közül is feltámasztani. Ezért vissza is kapta őt, aki így a feltámadás példájává lett. Hitáltal áldotta meg Izsák is a jövőre nézve Jákóbot és Ézsaut. Hitáltal áldotta meg a haldokló Jákób, József mindegyik fiát, és botja végére hajolva imádkozott. Hitáltal gondolt József élete végén Izrael fiainak kivonulására és rendelkezett temetése felől. Hitáltal rejtegették Mózes születése után 3 hónapig szülei, mert látták, hogy szép a gyermek, és nem féltek a király parancsától. Hitáltal tiltakozott Mózes, amikor felnőtt, hogy a fáraó lánya fiának mondják. Mert inkább vállalta Isten népével együtt a szenvedést, mint a bűn ideig óráig való gyönyörűségét, mivel többre becsülte Egyiptom kincseinél a Krisztusért való gyalázatot, mert a megjutalmazásra tekintett. Hitáltal hagyta el Egyiptomot, nem félt a király haragjától, hanem kitartott, mint aki látja a láthatatlan Istent. Hitáltal rendelte el a páskát és a vérrel való meghintést, hogy a pusztító ne érintse elsőszülötteiket. Hitáltal keltek át a Vörös-tengeren, mint valami száraz földön, és amikor ezt az egyiptomiak is megpróbálták, elmerültek. Hitáltal omlottak le Jerikó kőfalai, miután körüljárták azokat 7 napon át. Hitáltal nem veszett el Ráháb, a parázna nő az engedetlenekkel együtt, amikor a kémeket békességgel befogadta. És mit mondjak még? Hiszen kifogynék az időből, ha szólnék Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jeftéről, Dávidról, Sámuelről és a prófétákról. Ezek hitáltal országokat győztek le, igazságot szolgáltattak, ígéreteket nyertek el, oroszlánok száját tömték be. Tűz erejét oltották ki, kard élétől menekültek meg, betegségből épültek fel, háborúban lettek hősökké, idegenek seregeit futamították meg. Asszonyok feltámadás révén visszakapták halottaikat. Másokat viszont megkínoztak, akik nem fogadták el a szabadulást, hogy dicsőségesebb feltámadásban legyen részük. Ismét mások megszégyenítések és megkorbácsolások próbáját állták ki, sőt még bilincseket és börtönt is. Megkövezték, szétfűrészelték, kardérre hányták őket, juhok és kecskék bőrében bujdostak nélkülözve, nyomorogva, gyötrődve azok, akikre nem volt méltó a világ. Bolyongtak pusztákban és hegyeken, barlangokban és a föld hasadékaiban. És mindezeken, noha hitáltal Istentől jó tanúbizonyságot nyertek, nem teljesült be az ígéret, mert Isten számunkra valami különbről gondoskodott, hogy ők ne nélkülünk jussanak el a teljességre. Idáig az ige, foglaljunk helyet. Azért olvastam fel ezt a részt ilyen hosszan, mert szerettem volna, hogyha végig látjuk azt az óriási sort, amit a zsidókhoz írt levél szerzője, mondjuk Apollós, ahogy tanultuk néhány héttel ezelőtt, elénk tár. Azt az óriási sort, ami végigveszi Isten munkáját a történelemben. Amikor olvassuk a Bibliát, vagy amikor a Bibliára, mint történetre gondolsz, akkor elsősorban mik jelennek meg a szemed előtt? Nevek. Nevek jelennek meg. Ha bibliai történetekre gondolsz, akkor személyek jelennek meg előtted. Isten munkája a történelemben, ez nem valami misztikus, magasztos, megfoghatatlan dolog, ez nem valami elmélet, ami fölöttünk zajlik. Isten munkája a történelemben azoknak az embereknek az életén keresztül bontakozik ki, akik komolyan vették Isten szavát. Ezért látjuk azt, hogy Isten munkája, amit itt Apollós felsorol egy ilyen hullámszerű, hosszú felsorolásban, ez sorozza a neveket. Neveknek a sokasságát látjuk itt. Olyan emberekét, akik a maguk történelmi szakaszában azt mondták, hogy én komolyan veszem Isten szavát. Ugye természetszerűleg a legtöbbüknek nem állt a rendelkezésére szent írás vagy szent iratok. Hát a ma elérhető teljes Biblia meg természetesen nem. De Isten szava, amiről most már tudjuk, hogy egy az egyben, amit olvasunk Bibliát, az egyben Isten szava, ugyanaz a szó, mint ami szólt hozzájuk a saját korszakukban, valamikor a történelemben. Isten az ő munkáját úgy akarja kibontakoztatni, és láthatóvá tenni itt a földön, hogy embereket szólít meg, és hívja be őket a munkájába. Hogyha ma megkérdezné valaki tőlem, hogy miért szeretek kereszténynek lenni, és ehhez még hozzátenni egy kérdést, amihez hasonlót hallottunk is most itt a bizonyságtételekben, hogy de amúgy mire jó neked ez az egész gyülekezetesdi? Akkor már nem csupán azt mondanám, hogy azért szeretek keresztény lenni, mert örök életem van a mennyben, és nem kell a bűneim terhétől szenvedve élnem az életemet. Már nem csupán ezt mondanám. Ha a gyülekezetről kérdeznének, ma már nem csak azt mondanám, hogy azért, mert jó érzés együtt lenni Isten népével, akik ugyanúgy szeretik Istent, mint én. Még nem is csupán azt mondanám, hogy tanulok tőletek, az én testvéreimtől, és ezért jó egy gyülekezethez tartozni. Hanem azt mondanám, hogy a gyülekezet az a közösség, azoknak a közössége, akik figyelnek Isten szavára, és akiken keresztül Isten ma, itt a 21. században is végbe akarja vinni az ő munkáját. És mivel ez az emberi életnek az értelme, hogy figyeljünk Istenre, halljuk az ő szavát, és engedelmeskedve megtegyük azt, hát ezért óriási dolog gyülekezetbe járni, mert benne vagyunk az Isten munkájában. A legtöbbeteknek a Trinity az első gyülekezete, és remélem, hogy ez így is marad, hogy nem lesz következő. Néhányan vagytok, akik megjártatok már más gyülekezeteket is. Én is megjártam több gyülekezetet, teológusként, meg az anyagyülekezetemben. Azt kell, hogy mondjam, hogy sehol nem tapasztaltam ennyire kézzelfoghatóan Isten munkáját és vezetését. Sehol. Na ez nem azt jelenti, hogy azok rossz gyülekezetek lennének. De van egy olyan tulajdonsága Istennek és a gyülekezetnek, hogy Isten azt szeretné, hogy ez a kettő egybe forjon. Hogy a gyülekezet azért éljen és lélegezzen, hogy figyeljen Istenre és betöltse az ő munkáját. És mi ezt keressük. A Trinity-nek ez a célja. A Trinity-nek az a célja, hogy beálljon Isten munkájába abban a történelmi időszakban, amit most Isten a számunkra nyitott ki. Mert hogyha azt mondjuk, hogy Isten munkája azoknak az embereknek az életén keresztül bontakozik ki, akik komolyan veszik az ő szavát, akkor ehhez azt is hozzá kell tennünk, hogy Isten szava ma is szól, a munka még nem ért véget, és Isten ma is keresi azokat, akik odaszánják az életüket arra, hogy rajtuk keresztül láthatóvá váljon, kirajzolódjon Isten munkája a történelemben. Ebből a felolvasott igeszakaszból szeretnék néhány olyan igazságot elétek hozni, amik ránk is érvényesek a mai napig, és amik jobban megértetik velünk, hogy hogyan is kell beállnunk ebbe a munkába, mit jelent benne lenni ebben a munkában, hogy be tudjuk tölteni a küldetésünket. Először is. Azt mondja Apollós és az Úr maga, hogy akik komolyan veszik Isten szavát, azok mellett maga Isten tesz bizonyságot, hogy jól van, fiúk, jól csináljátok a dolgot. Ez nem akármi. Ehhez szeretnék felolvasni két olyan helyzetet az igéből, amikor Isten effektíve megdicsér valakit. Ugye ezt olvastuk az első-második versben, hogy a hit pedig a remélt dolgokban való bizalom és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Ennek a hitnek az alapján nyertek Istentől jó tanúbizonyságot a régiek. Ez azt jelenti, hogy Isten, akiket megszólított, igent mondtak rá, figyelnek a szavára és meg is teszik azt, ezek azok, akikről olvasunk a Bibliában. Isten pecsétet tett az ő munkásságukra, életükre, és azt mondja, hogy én ezek mellett az emberek mellett állok. Akkor fogok melléd állni, hogyha úgy csinálod a dolgaidat, mint ők. Ez a jó tanúbizonyság. Isten azt mondja, hogy ő jól csinálja. Csináljátok ti is így. Na nézzük tehát. Az első ilyen ember Jób. Mit olvasunk róla? Történt egy napon, hogy az Isten fiak megjelentek és megálltak az Úr előtt. Velük együtt megjelent a sátán is. Az Úr megkérdezte a sátánt, honnan jössz? A sátán ezt felelte az Úrnak. A földön barangoltam, ott jártam, keltem. Erre ezt mondta az Úr a sátánnak. Észrevetted-e szolgámat, Jóbot? Nincs hozzáfogható a földön. Fedhetetlen és becsületes ember féli az Istent és kerüli a rosszat. Na ilyen az, amikor Isten bizonyságot tesz valaki mellett. És képzeljétek el, a sátán, a fő ellenség, aki az életünkre tör, akinek egy célja van, hogy téged, meg engem, meg minden embert elpusztítson, legyilkoljon, megöljön, megsemmisítsen. És ennek a személynek Isten azt mondja, hogy figyelted ott a sok-sok ember között? Figyelted? Megakadt a szemed Jóbon, ezen a Jób nevű fickón. Mert az enyém megakadt rajta. Jóbot nagyon szeretem, figyel rám, szeret engem, megteszi, amit mondok, úgy él, ahogy azt tőlem tanulja. Tehát Jóbot a mennyben számon tartották. Jóbról tudtak a mennyben. Nem úgy, mint ahogy minden teremtményről tud Isten. Nem úgy, hogy minden teremtményről tud mindent, hát ő az Isten. Hanem számon tartják, különös figyelemmel veszik körül. És a sátán figyelmébe ajánlja az Úr. Nézzünk egy következőt. Erről olvastunk néhány héttel ezelőtt. Abcsel 19.15. Amikor Szkéva fiai megpróbálják kiűzni a megszállott emberből az ördögöt, és a gonosz lélek visszabeszél nekik. A gonosz lélek azonban így válaszolt nekik. Jézust ismerem, párról is tudok, de ti kik vagytok? Ugye Szkéva fiai azt mondták, hogy kényszerítünk téged arra a Jézusra, annak a Jézusnak a nevére, akit Pál prédikál. És ezután jól megveri őket a megszállott ember. Pált számon tartják a mennyben. Pálról tudnak a mennyben. Miért? Mert teszi Isten akaratát. Mert odafigyel rá, amikor Isten szól, az Pál hallja és megteszi. Itt van Jób, itt van Pál, itt van az összes hithős, akit Apollós felsorol nekünk. Mennyire jó lenne, nem, hogyha azt tudnád mondani te is magadról, hogy nézd meg, itt van Győző, az én szolgám. Figyeled, nézd az ő életére. Itt van Kincső, Nóri, Tomi, Jona. Hát őt ajánlom a figyelmedbe, kedves sátán. Ők azok, akik megteszik az én akaratomat. Ők azok, akiket itt a mennyben számon tartjuk, és bizonyságot teszek mellettük. Rajtuk van a kezem. A Trinitynek olyan gyülekezetté kell válnia, akik ilyen igényesek önmagukkal szemben. Én akarom, hogy a mennyben számon tartsanak. Én akarom, hogy Isten azt mondja rólam, hogy figyelitek a szolgámat. Na hát, ő legyen számotokra a példa. Ugye te is akarsz ilyen lenni? Akarjunk ilyenek lenni. A gyülekezetünk pont annyira lesz erős, mint amennyire a te hited erős. Pont annyira leszünk terhelhetők, amennyire a te hitbeli vállaid terhelhetők. Akik tehát komolyan veszik Isten szavát, és komolyan vették a világtörténelemben bármikor, azok mellett Isten tanúbizonyságot tesz. Azt kell mondanod, hogy ez a könyv, a Biblia az életemnek a tanácsadója. Bármi, amit teszek, ezért teszem, mert ezt olvasom az igében, és meg akarom tenni Isten akaratát. Másodszorban Apollós elindul az első embertől, aki már az Édenen kívül születik, Ábel. Hát a második a sorban, aki ott születik, de hogy az első emberek közé tartozik, akik már kint születnek az Édenen kívül. Elindul Ábeltől, és végig nézi az egész történelmet. És azt mondja, hogy minden történelmi korszakban voltak emberek, akik figyeltek rám, mondja Isten. Ez azt jelenti, és ezt nagyon meg kell értenünk, hogy a mi időnk nekünk van. És ez bármennyire bagatelnek is tűnik, de ezt nagyon komolyan kell venni. A mi időnket, ezt a történelmi korszakot ránk bízta az Úr. Az, hogy Isten munkája itt megvalósul-e, az a mi odaszánásunkon múlik. Isten rajtunk keresztül akarja bemutatni önmagát ebben a történelmi korszakban is. Ugyanúgy, mint az összes többiben, ami előttünk volt. 100 éves még senki nincs itt közöttünk, úgyhogy senki nem tudja elmondani, hogy ami 100 évvel ezelőtt volt, abban a korszakban ő mit tett Istenért. Mert azt a történelmi korszakot Isten nem nekünk nyitotta meg. Az mások számára volt elérhető. Az az ő felelősségük volt, hogy betöltik-e a küldetésüket. De ez a történelmi szakasz, amiben mi vagyunk, a mi korszakunk, ezt nekünk nyitotta meg Isten, hogy beálljunk az ő munkájába, és nagy dolgokat tegyünk érte, hogy nagy dolgokat éljünk át. Ezért vagyunk. Úgy is mondhatnám, hogy a történelem olyan, mint egy ablak. És a te számodra most a 21. század ablaka nyílt ki. És néha úgy nosztalgiázunk, hogy ó, hogyha korábban éltem volna, és mindenki biztos tudna olyan korszakot választani, ami különösen közel áll a szívéhez. Vannak olyan korszakok, amiket senki nem kívánt volna. Az biztos, hogy 70 évvel ezelőtt, abban a 4-5 évben, amíg zajlott a világháború, azt úgy senki nem kívánta volna, hogy abban a korszakban szülessen. Vagy azt meg pláne nem, hogy abban a korszakban legyen mondjuk 20 éves. De azt a történelmi korszakot, arra az ablakot Isten azoknak az embereknek nyitotta ki. És figyelte Isten, hogy hogy tudnak élni a lehetőségeikkel. Mindig voltak olyanok, akik komolyan vették Isten szavát. Ennek bizonyítéka az, hogy ma mi itt vagyunk. Mert valakin keresztül hitre jutottunk. Mindig volt olyan előttünk, aki komolyan vette az Urat, olvasta, tanulta, figyelt az ő szavára, és a saját történelmi korszakában megtette azt, amit meg kellett tennie. Harmadsorban. Fontosabb volt ezeknek az embereknek a számára Isten munkája, mint a saját terveik. Az abcsel olvasása során ez a gondolat ez rendszeresen elénk jön. Fontosabb volt ezeknek az embereknek az, hogy Isten munkája kirajzolódjon az életükben, mint az, hogy beteljesítsék a saját terveiket. Nézzétek, mit olvastunk. 13. vers. Hitben haltak meg ezek mind, anélkül, hogy beteljesültek volna rajtuk az ígéretek. Csak távolról látták és üdvözölték azokat, és vallást tettek arról, hogy idegenek és jövevények a földön. Ők a hithősök, akikről olvastunk. Isten az egész történelemben folyamatosan keresi azokat, akikre rábízhatja a munkát. És ezek az emberek olyanok voltak. És úgy csinálták Isten munkáját, hogy nem látták, vagy nem feltétlenül látták az életükben megvalósulni a jutalmat. Lehet, hogy semmit nem láttak abból, amiért dolgoztak. De tették, mert tudták azt, hogy Isten erre hívta őket. És hogy a mennyben mindenképpen megkapják a méltó jutalmukat. Nem az a kérdés, hogy milyen jutalmat látunk megvalósulni itt a saját életünkben, hanem az a kérdés, hogy mi az, amit Isten ebben a történelmi szakaszban a Trinitín keresztül akar tenni. És ezt keressük, ezt kutatjuk. Mi az, amit rajtunk keresztül akar tenni Isten? Ismét mások megszégyenítések és megkorbácsolások próbáját állták ki, sőt még bilincseket és börtönt is. Megkövezték, szétfűrészelték, kardérre hányták őket, juhok és kecskék bőrében bújdostak nélkülözve, nyomorogva, gyötrődve azok, akikre nem volt méltó a világ. Azért ez egy teljesen más életvitel és életpálya modell, mint amit amúgy hirdetnek itt körülöttünk, nem? Ez nem a valósítsd meg önmagadatnak a kultúrája, hanem ez a valósítsd meg Isten akaratátnak a kultúrája. Senki nem akar szenvedni. Senki nem akar fájdalmakat átélni. Senki nem szeret nélkülözni. De ezek az emberek szenvedtek, fájdalmakat éltek át, és nélkülöztek. Nem kívánták, de fontosabb volt számukra Isten munkája, mint a saját kényelmük, elgondolásaik vagy terveik. És nem kell feltétlenül arra gondolni, hogy mikor fognak bennünket szétfűrészelni vagy kardélre hányni. Önmagában, hogyha Isten munkája fontosabb a számodra, az borítékolhatóan lemondásokkal, nehézségekkel, fájdalmakkal és szenvedéssel együtt fog járni. Vállalod? És végül, Apollós egész gondolatmenetének a csúcsára az utolsó két vers teszi fel a pontot, vagy teszi fel a koronát. És mindezeken, noha hitáltal Istentől jó tanúbizonyságot nyertek, nem teljesült be az ígéret, mert Isten számunkra valami különbről gondoskodott, hogy ők ne nélkülünk jussanak el a teljességre. Mit mond Apollós? Azt mondja, hogy Isten kettős pontot tesz ennek a gondolatmenetnek a végére. Nem pontot. Kettős pontot tesz a hithősök felsorolásának a végére. És azt mondja, hogy na barátom, most, hogy ezt végigolvastad, és látod, hogy mit vállaltak ezek az emberek Istenért. Isten neked szögez egy kérdést, és a Trinity Baptista gyülekezetnek szegez egy kérdést. Oda akarod-e írni te is a nevedet? Ezért adtam a mai igehirdetésnek azt a címet, hogy a Biblia az Isten vendégkönyve. Meglátogat téged Isten egyszer. Meglátogatott te Istent egyszer. Ha már hotelben vagyunk, elmész, megnézed Isten otthonát, Isten házát, megnézed Isten háza népét. Eltöltesz ott egy pár éjszakát. És ott a vendégkönyv, és hogyha olvasgatjátok, akkor bele van írva, köszönjük szépen, nagyon jó volt itt lenni, szuper volt, máskor is jövünk, és a többi. Hozzá teheted te is mindazt, ami benned van. De Isten azt szeretné, hogy eltöltesz itt egy éjszakát, kettőt, hármat, négyet, és a végén azt mondod, hogy én ide akarok költözni. Én az Úrnál akarok lakni. Nekem az a fontos, hogy Isten házában mi történik. Én ezt szeretném építeni. Már többé nem az a fontos, hogy az én elgondolásaimban, világképemben, terveimben mi volt. Én jövök az Úrhoz. Én ott akarok lakni, testközelből akarom szemlélni Isten munkáját. Benne akarok lenni, nyakig és vastagon. Mert Isten az ő nagy tervének a végére még nem tett pontot, hanem velünk akarja továbbírni azt. A Biblia, mint írott könyv, befejezett. Nem lehet mit hozzátenni. Isten az emberről szóló kijelentésének, az önmagáról szóló kijelentésének, a világ folyásáról szóló kijelentésének nem lesz folytatása írott valóságban. Ehhez a könyvhöz nem lehet semmit hozzátenni. És ugye megtanultuk Tamástól, hogy Isten könyve, a Biblia, az ember Isten kapcsolatról szól. Na most, amit el lehetett mondani Istenről és az emberről, az Jézusban beteljesedett. Nem lehet mit hozzátenni. De ez nem azt jelenti, hogy annak a munkának, amiről ez a könyv szól, is pont lenne a végén. Hanem azt jelenti, hogy arról, ami Istenről tudható, nem lehet többet mondani, az minden itt van a kezünkben. Na azért ez elég lelkesítő dolog, nem, hogy a történelemnek mi egy olyan szakaszában élünk, ahol minden, ami Istenről tudható, az itt van a kezünkben. Hát kell ennél több bátorítás? Egy hithősnek sem volt a kezében ennyi ismeret Istenről. És mégis beálltak Isten munkájába. És mégis vállalták, hogy megteszik azt, amit ő mond. Pedig nem volt lehetőségük úgy ismerni Istent, mint amennyire mi ismerhetjük. Isten nekünk a történelemnek egy olyan ablakát nyitotta ki, amiben mi láthatunk rá az ő munkájára, amiben mi állhatunk be az ő munkájába. Mert a nagy történet végén még nincsen pont. És figyeled, hogy hogy fogalmaz Apollós? Azt mondja, hogy Isten számunkra valami különbről gondoskodott. Az, hogy a kezedben lehet a Biblia, az valami különb, mint ami ezeknek az embereknek elérhető volt a saját történelmi korszakukban. Ez valami különb, magasabb, más. És érted, amikor Apollós összehasonlít bennünket Ábrahámmal, a hit atyával, meg összehasonlít bennünket egy Mózessel, vagy egy Noéval, és azt mondja, hogy Isten téged is, meg engem is, meg minket annyira szeret, hogy nem akar kihagyni ebből a munkából. Nem akar kihagyni. Olyan dolgot akar ránk bízni, mint ezekre az emberekre. Hát özönvíz már nem lesz, de valami mást. A léptéke semmivel nem kevesebb. És ehhez ebben az új szövetségi korban a gyülekezetet használja. Hát ezért vagyunk a legjobb helyen. Isten létrehívta a gyülekezetet, és azt mondja, hogy innentől kezdve nem csupán Benihez fog egyedül szólni, nem csupán Dénihez vagy Robihoz, hanem a gyülekezethez. Úgyhogy a Trinity előtt fényes pálya áll. De ez a fényes pálya, ez kizárólag Isten munka területén futható be. hogyha bennünk Isten egy olyan gyülekezetet talál, aki nem pusztán a saját terveit akarja megvalósítani, aki nem a saját programjaival van csupán elfoglalva, ezek mind jó dolgok egyéb iránt, hanem olyan gyülekezet tudunk lenni, ami feszülten figyeli, és keresi Isten igéjéből, hogy de Uram, mi hogyan tudjuk a te munkádat tovább folytatni Debrecenben. Ha azt tudjuk mondani, hogy látjuk villódzni a kettős pontot, és ég a szívünk azért, hogy odaírjuk, hogy és jött a Trinity, és rajta keresztül Isten betöltötte az ő munkáját. Na akkor fényes pályát fogunk befutni. És ne legyünk álszerények. Isten erre hívja a gyülekezeteket. Arra hívja a gyülekezeteket, hogy fényes pályát fussanak be. Ehhez, és erről beszéltem tegnap, fel kell lépnünk arra a szintre, ahonnan ez egyáltalán elérhető. És most ennek a szintnek a határán vagyunk. Isten vezetett bennünket arra is, hogy ezt a témát hozzuk ezekben a napokban a gyülekezet elé. Azért, mert Isten munkájában most ott van a Trinity, hogyha fellépünk erre a szintre, kitárul egy új világ. Látni fogunk egy szélesebb perspektívát. Ahogy mondtam tegnap, meglátjuk a tengert. De ez ott kezdődik, hogy te meg én úgy fekszünk le ma este, hogy olvassuk az igét. Úgy indulunk neki ma hazafelé az utunknak, hogy elmondunk egy imát, és emlékeztetjük magunkat arra, hogy mit olvastunk reggel az igében. És így tovább. Egyenként, és attól lesz a mi gyülekezetünk erős. És akkor be tudjuk tölteni Isten munkáját. Amen.